jó ideje, az egy ilyen nagyon erős érzésem volt, hogy így megváltoztak a történeteink, és igazából valós, érvényes történeteinkben nem a jó és a gonosz küzd egymással, hanem a szabadság meg a rend, és ez egy alapvetően más típusú konfliktus.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. 24. Buksó adásunkban sok mindenről szó lesz, technológiáról, hangos könyvekről, utópiákról, ifjúsági regényekről, hogy ez hogy függ össze, az hamarosan ki fog derülni, például vendégemmel, Szabó Tibor Benyáminnal folytatott beszélgetésből, akinek Epic 2 című regénye, ifjúsági regénye a közelmúltban jelent meg, és egy nagyon izgalmas könyvsorozatot is gondoz emellett, amely siker lett, bestseller lett Magyarországon, annak ellenére, vagy éppen azért, hogy filozófusokról szól. 100 év magány rovatunkban hangos könyvekről fogok beszélni, mik a trendek, miféle hangos könyvek jelennek meg, hogy működik a hangos könyveknek a hallgatása, vannak-e másfajta hallgatói vagy olvasói szokások ezzel kapcsolatban, és hogy néz ki mindez Magyarországon, a végén pedig 10+1 új irodalmi hangos könyvet fogok ajánlani. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Évek óta érzékeli a könyves szakma az egész világon, hogy a hangos könyvek népszerűsége rohamosan növekedik, de az igazi reneszánsz az talán most jött el. Két dolog kellett hozzá, hogy eltűnjön a CD, mint fizikai hordozó, és karanténba kényszerüljön az egész világ. Bár az iparági jelentések azt mutatják, hogy a hangos könyvek eladása 2012 óta folyamatosan nő, 2020-tól valósággal berobbant az egész világon. Egy felmérés szerint az amerikai felnőttek negyede hallgatott hangos könyvet tavaly előtt, azaz a karantén első évében. Ezt mutatja egy friss francia felmérés is. Az otthonmaradásra kényszerült franciák közül sokan lelkes hangos könyv felhasználókká váltak. A Médiametri által a hangos könyvek felhasználásáról készített felmérés szerint a franciák 26%-a számolt be róla, hogy 2021-ben kipróbálta mondjuk így a hangos olvasást. 2020-hoz képest ez körülbelül 1 millió új olvasót, vagy hát hallgatót jelent. Az egyik legnagyobb, közel 1,2 millió felhasználóval rendelkező nemzetközi platform, a Storytel részletes adatokat is közölt a hangoskönyv hallgatási szokásokról. A kínálatukban egyébként 325 ezer hangoskönyv érhető el 24 nyelven, úgyhogy vannak adataik bőséggel. Egy átlagos felhasználójuk havi 30 órát hallgat hangoskönyveket, azaz minden nap egy órát. Ennek a megoszlása is érdekes. A csúcsidő reggel 7 és 8 között, délután 4 óra és 6 óra között, valamint este 9 és 11 óra között van, ekkor hallgatják a tartalmaikat legtöbben. Ez azt jelenti, ami nem meglepő, hogy munkába, iskolába menet, onnan hazafelé, és lefekvés előtt hallgatnak a legtöbben hangos könyvet. Szintén nagyon érdekes, hogy a hallgatott könyvek kétharmada, de bizonyos országokban 85%-a nem újdonság, hanem valami régebben megjelent kiadvány. A meghallgatott könyvek 80%-a nem szerepel a legnépszerűbb hangos könyvek 250 címet tartalmazó listáján, azaz nem bestsellereket és újdonságokat hallgatnak a legtöbben. Egy átlagos felhasználó egynél több könyvbe is belehallgat egyetlen napon, egy tizedük pedig ugyanazt a könyvet többször is végighallgatja. A felhasználók 86%-a hagyományos könyvet is olvas, tehát ez a két tevékenység párhuzamosan is működik. Megnéztem, mi a helyzet Magyarországon, és ehhez Csordás Takács Attilának, az egyik legnagyobb hazai hangoskönyv forgalmazó cég, az E-könyv Magyarország ügyvezetőjének a segítségét is igénybe vettem. Az E-könyv Magyarország 360 online elérhető hangoskönyvet forgalmaz, tehát ez jóval kevesebb, mint a nemzetközi cégeknél. Az ügyvezető becslése szerint nagyjából más platformokkal együtt 1000 cím érhető el Magyarországon, 1000 hangoskönyv, a korábban megjelent, de online, hát legálisan nem elérhető CD-kkel együtt pár ezerre teszi a megjelent hangoskönyvek számát. Hangoskönyv persze ingyen is elérhető, elsősorban a hangoskönyvtár applikációban, ami a Széchenyi könyvtárnak egy applikációja, vagy ilyen katalógus böngésző alkalmazása, mely a, tehát az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtára, a MEK, és a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének egy ilyen audiokönyv katalógusa, vagy ehhez kínál hozzáférést. Ez is több száz elsősorban klasszikus magyar és külföldi irodalmi alkotást jelent, de persze nem árt tudni, hogy itt újdonságokat nem igazán lehet találni, és a klasszikus műveknél is elég gyakori, hogy műkedvelő, vagy hát egyszerűen csak amatőr felolvasó olvassa fel. Ami a kúrens könyveket illeti, a hallgatók, ha pénzt adnak, akkor elvárják a magas minőséget. Szépirodalmi műveknél, gyermek és ifjúsági könyveknél kifejezetten sokat számít, hogy a felolvasó ismert színész legyen. Ismeretterjesztő könyveknél elég, ha egy kevéssé ismert, de szépen olvasó színész olvassa fel a könyvet, akár csak egy tévés dokumentumfilm esetében. Az e-könyv Magyarország kínálatában 114 szépirodalmi mű, 65 gyermek és ifjúsági könyv, 46 szórakoztatós, 40 ismeretterjesztő kötet szerepel. Ehhez képest meglepő, legalábbis engem meglepett, hogy az összes eladott hangos könyvből az ismeretterjesztő munkák kerültek be a top 20-as listába. Csodás Takács Attila arra is felhívta a figyelmemet, hogy miközben az e-könyvek népszerűségi listái leképezik a nyomtatott könyveket, tehát nagyjából ugyanazt olvassuk e-könyvben, mint nyomtatott könyvben, a hangos könyveknél teljesen mások a hangsúlyok. Magyarországon is igaz, hogy kocsiba, a munkába menet vagy hazafelé hallgattunk hangos könyveket, vagy éppen futás, főzés vagy mosogatás házi munka közben hallgatjuk, ahogy a szakember fogalmazott, amikor a kezünk le van foglalva, de az agyunk nincsen. A hangos könyvek célközönsége nem is feltétlenül a sok papírkönyvet olvasók közül kerül ki, sokkal inkább azok közül, akik szeretnének valamit tanulni, valamiben fejlődni, vagy sokat ülnek autóban, és így lehetőségük van a hallgatásra. Ezért rendkívül népszerűek a pszichológiával, önsegítéssel kapcsolatos könyvek. A szépirodalomnál, gyerekirodalomnál nálunk is nagyon fontos a felolvasó személye, az Alföldi Róbert vagy Rudolf Péter által felolvasott könyveket például különösen szeretik, és azt is kedvelik a vásárlók, ha maga a szerző olvassa fel a művét, mint például Kepes András. Érdekes összefüggés, hogy minél hosszabb, terjedelmesebb egy regény, annál szívesebben hallgatják meg hangos könyvben, talán a súlya miatt is. A tavalyi év egyik slágere Bereményi Géza Magyar Copperfield című önéletrajzi regénye volt Máté Gábor előadásában. A hangos könyvek gyártásánál fontos szempont a szerzői jogok kérdése. Régebben megjelent könyvek esetében a kiadó és a szerző közötti szerződés még nem rendelkezett erről, így a kiadók nem minden esetben tudnak hangos könyvet kiadni a saját sikerkönyveikből. A másik jelentős magyar hangoskönyv forgalmazó, a Voice ügyvezetője például úgy nyilatkozott a Forbes-nak egy interjúban, hogy ez inkább jogi, mint technikai biznisz. A Voice egyébként előfizetői rendszerben működik, míg a Lira, a Libri és a Bookline oldalain is árusító e-könyv Magyarország hangoskönyveit egyenként lehet megvásárolni. Az olyan nagy nyelvek esetében, mint az angol, nem okoz gondot egy olcsó havidíjas rendszernek a kialakítása, de a magyar nyelv esetében egyelőre nincs annyi vásárló, akikre alapozva a legnagyobb kiadók egyelőre belemernének vágni egy ilyen üzletbe. Annyi biztos, hogy a nemzetközi piaci trendek szerint a hangoskönyvek nem elsősorban a nyomtatott könyveknek vagy az e-könyveknek a versenytársai, hanem a podcasteknek, a zenei stream szolgáltatóknak vagy a YouTube tartalmainak. Ami pedig a jövőt illeti, a legnagyobb nemzetközi könyvszakmai lapok már arról cikkeznek, hogy a hangoskönyvek akkor válnak igazán olcsóvá és elterjedté, ha nem valódi színész, hanem mesterséges intelligencia olvassa fel a könyveket. Ma még persze különbséget tudunk tenni az emberi és a számítógépes hang között, de a jövő, sőt a közeljövő hangoskönyvei olyan közel lesznek az emberi hanghoz, hogy már nem lesz szükség élő felolvasóra. Sőt, ahogy a GPS esetében a felhasználó azt is beállíthatja majd, kinek a hangján akarja meghallgatni kedvenc könyvét. Én azért ezt nem várom. Szintén a nem túl távoli jövőben képzelhető el, hogy egy könyvet automatikusan egy másik nyelven is felolvas majd a mesterséges intelligencia, és a jövő technológiája lehetővé teszi a több irányú fordítást is. Én szívesebben hallgatok magyar színészeket hangos könyvet felolvasni. Könyvemberünk ezúttal Szabó Tibor Benyámin, akivel arról fogok beszélgetni, hogy nemrég megjelent Epic 2 Elmék labirintusában című ifjúsági regénye a menőkönyvekről, de emellett rengeteg más dologról is. A főszereplők a könyvek lesznek, hiszen amit, ha számba vesszük a eddigi karrieredet, akkor mindig könyvekkel foglalkoztál, de a lehető legsokoldalúbban, hiszen voltál irodalmi lapszerkesztő, voltál egy könyvszakmai magazinnak a főszerkesztője, vezettél könyvkiadót, sőt könyvkiadókat, könyvkereskedelmi céget, írtál regényt felnőtteknek, meg kisprózát és ifjúsági regényt is. Hogyha megnézzük, hogy mondjuk ilyen interjúkban mit írnak a neved alá, akkor mostanában az író mellett megjelenik az is, hogy könyvkiadási szakember. Ez például mit jelent?
Grecsó Krisztián szokta mondani, hogy az író az a valaki, aki semmihez se ért. Ez igaz a könyvkiadási szakemberre is. Hát ugye a könyvesnek szoktam saját magamat nevezni, de az nem egy olyan hivatalos megnevezés, és akkor a könyvkiadási szakember az ilyen könyves ember, aki a könyvekkel foglalkozik. Én eredetileg könyvtáros vagyok különben, tehát úgy onnan kerültem a Bárka című irodalmi laphoz, úgyhogy már egész fiatalon könyvekkel foglalkoztam. Annak mindenféle oldal oldaláról, mondjuk szerzőként a legkevésbé, az érdekelt.
Mondod elsősorban... ezt 4 vagy 5 kötet után.
Tehát amikor valaki professzionális író, úgy szerző, az egy más dolog, az sokféle szempontból más dolog, de mondjuk egy más életmódot is jelent, egy más gondolkodást is jelent valójában. Én inkább azért ilyen irodista vagyok alapvetően. A legtöbbször mások műveivel foglalkozom, nem a sajátokkal.
Van egy nagyon izgalmas projekt, amivel most foglalkozol, erről majd a végén fogunk beszélni, mert ez engem nagyon lelkesít, de először a mostani könyved apropóján kicsit arról, hogy miért fordultál az ifjúsági regény felé.
Itt valójában arról van szó, hogy nekem magamnak volt egy gyerekkoromban egy nagyon meghatározó olvasmány élményem. Ez egy könyvsorozat volt, az volt a cím, hogy Sirius kapitány.
Ó, hát ez nagyon nagy sorozat.
László Endrének volt az ifjúsági regény sorozat. A László Endre, ő a Magyar Rádiónál volt rendező. Amíg élt, addig a Szabó család című, mi az ilyen rádiójáték sorozat, ugye az a legismertebb magyar teleregény sorozat volt, na, annak ő volt a rendezője, és már egészen idős volt, elkezdett rádiójátékként egy ilyen sci-fi ifjúsági történetet megcsinálni, és azok aztán megjelentek könyvformában is, én azokat olvastam, és az nekem egy ilyen meghatározó élmény volt, és azt a világot, azokat a figurákat, azt az atmoszférát, azt én kerestem a olvasmányon, egyéb olvasmányokban, és akkor nem nagyon találtam meg, és akkor hát eljutottam, akkor majd én elkezdek mesélni valami olyasmiket, ami visszarepít abba a világba, úgyhogy az epik az ebben az értelemben mondjuk egy ilyen fanfiction igazából, hogy azt az élményt próbáltam újra átélni, amit kaptam a Siriustól. Ugyanez egyébként, hogy az a 25. században játszódik a Hold államban, ami abban a fikcióban létezik, de ott is így néhány gyerek van, ilyen nagyon okosak, van egy lány,
aki
egy ilyen manipulatív karakter, van okos felnőtt, igen, tehát hogy felismerhetőek azért azok a motivumok, csak hát itt más dolgok történnek, de a világnak ezek az alap jellegzetességei, ezek onnan jönnek, és azért jönnek onnan, mert hogy nekem az volt fontos.
Igen, hogy az regény univerzuma az nagyon hasonló, de hát igazából sok ifjúsági regényben találjuk ezt meg, hogy okos, tanuló fiatalok, akik felszednek valamilyen fontos tudást, és megváltoztatják a világ menetét, vagy annak a kis univerzumnak a sorsát. Tehát bizonyos értelemben ez az ifjúsági regények jelentős részének ez a mélyén a történeti mag, csak nem mindegy, hogy milyen irányba viszi el a szerző.
Így van, és itt volt egy dolog, amivel kapcsolatban éreztem a Siriusban, hogy az nem működik, az nem úgy van, nem tudom. Ugye minden egyes ilyen Sirius részben valakivel, valamivel küzdöttek ezek a gyerekek, és az a valaki vagy valami, az a gonoszt jelenítette meg, ők meg voltak a jók. És akkor ez már jó ideje, az egy ilyen nagyon erős érzésem volt, hogy így megváltoztak a történeteink, és igazából a mi valós, érvényes történeteinkben nem a jó és a gonosz küzd egymással, hanem a szabadság meg a rend is. Ez egy alapvetően más típusú konfliktus, mert ugye amikor a jó és a rossz küzd egymással, nem tudom, mondjuk, mint a Harry Potterben, akkor tudjuk, hogy akkor lesz a világunk élhető, hogyha valamelyik legyőzi a másikat. Hát a Voldemortot elpusztítják. A szabadság és a rend küzdelmében abban bármelyik győz, az egy élhetetlen, borzalmas, elnyomó világ lesz. Ugye, hogyha a szabadság győz a rend felett, akkor ilyen legyek ura típusú világ lesz. Hogyha a rend győz a szabadság felett is pusztítja a szabadságot teljesen, akkor meg egy ilyen 1984 típusú. A szabadság és a rend, amikor az akkor hoz létre egy élő világot, hogyha ezek egyensúlyi pontot találnak, hogyha egyik sem győzi le igazából a másikat, és akkor olyan történetet próbáltam alkotni, ami valahogy így ezt, nem tudom, illusztrálja, azért mert ez a gondolat nekem fontos volt. Az első részben az volt a központi gondolat, aztán egy ponton ezt így el is mondják konkrétan. Miközben egyébként ezek kalandregények, tehát ezek ilyen úgynevezett kincskereső játékok.
Aha, erre, hogy kincskereső, arra nem gondoltam, de hát egy nagyon klasszikus kalandregény is, tehát hogyha ez nem egy ifjúsági regény lenne, ugyanezt a történetet meg lehetne írni egy felnőtt kalandregényben is, felnőtt karakterekkel, de hát pont ez benne az izgalmas, hogy ezek kamaszok, nem is kis kamaszok, hanem konkrétan 14-15 évesek.
És ráadásul azért nagyon fontos, hogy ők kamaszok, mert hogy a civilizációnkkal, meg a kultúránkkal kapcsolatos egy nagyon erős kritikai vonal van ebben a történetben. Az meg
mint
azért
hogy a generációban benne... magában is most.
Igen, és ez pont azért van benne, mert egyébként a nagyobbik fiam 16 éves, és így látom rajta ezt a dolgot, hogy ennek a generációnak így elege volt abból, amit a szülők csináltak, mármint a mi generációnk. Tehát ez, hogy így mindent elszúrtunk magunk körül, és így az elmúlt 30 évben, ahelyett, hogy mondjuk egy jobb, egy szebb, egy élhetőbb világot adnánk át, a gyerekek nemzedékének igazából egy sokkal vacakabb világot hoztunk létre, a folyókat megmérgezzük, az erdőket kiírtjuk, ilyen populista szutykot hozunk létre magunk körül, és akkor ugye egy dolog nem volt még, hogy de legalább egy ilyen nagy világra szóló háborút ez a generáció nem hozott össze, hát most már sem mondhatjuk el, mert hogy ez is itt van körülöttünk.
Na majd erről is beszélünk, mert hiszen a regénynek a második része is még előtte született, mint hogy ilyen háborús világban éljünk. Az első rész az elég nagy siker volt, de aztán a folytatás más elfoglaltságait, könyvkiadói munkáid miatt sokáig váratott magára. Tehát egy akkori 15 éves, akinek szólt, meg akikről szólt, az ma már az egyetemet is befejezte. Szóval a két rész között eltett, ha jól számolom, 8 év, de hát nem a játék idejében, mert a szereplők azok fél évvel lettek, ha jól értem, idősebbek. Ugye akinek ott eltört a lába, annak még mindig gipszbe van a második részben. De közben a világ, ami körülvesz minket, az nagyon sokat változott, és erre is reflektál a regény. Tehát ez hogyan oldottad fel ezt az ellentmondást, hogy a jelenben is játszódik a dolog, de közben fél évvel, a 8 évvel ezelőtti jelenhez.
Ugye, az biztos, hogy 2014-ben jelent meg az első, és hát azóta nagyon megváltoztak a történeteink, meg megváltozott a világunk is, és ez a második rész emiatt aztán ez egy más karakterű szöveg lett, azért sokkal nyersebb, ilyen keményebb, direktebb, és ebben a létező világunknak a mindenféle vonatkozásai is már megjelennek, ezért nem okozott problémát a két rész között eltelt idő, mert hogy az elsőben viszont nem nagyon voltak ilyenek, illetve ott inkább ilyen teljesen időtlen. Ott az, ami ellen küzdöttek, az egy ilyen ős magyar hagyományőrző csoport volt, abból is egy ilyen nagyon speciális, akik az arvisúrák, milyen regegyűjteményt gondolják a bibliájuknak, és az itt volt 30 évvel ezelőtt is, meg 20 évvel ezelőtt is, mert az annak mindegy. Ebben a mostani részben, ebben ilyen egészen aktuális helyzetek, gondolatok, mondatok is megjelennek, nem válik egyébként a szöveg politikussá, illetve abban az értelemben mégiscsak, hogy ezek a gyerekek egyébként így kinevetik a felnőtteket, meg nem foglalkoznak le velük, meg ahol lehet átverik, és mivel az egyik szereplőnek az apukája egy miniszter, hát ilyen módon tulajdonképpen magát a minisztert is teljesen idiótának nézik. Tehát ilyen módon megjelenik benne egy ilyen aktuális. És hát mivel abban a világban élünk, amiben a miniszter azon a nyelven beszél, amelyen nyelven mondjuk a kormányinfók megszólalnak.
Hát vagy annak egy paródiája, vagy nem is tudom milyen. Kicsit beszéljünk arról, hogy de ez a regénynek a mind a kettőnek az egyik fő háttere, hogy ezek a gyerekek tehetséggondozó iskolába, egy ilyen szuperiskolába járnak, és mindegyiknek van valamilyen kimagasló képessége. Ebből a szempontból van Harry Potter párhuzam, mert azok meg ottan varázslók, de pont beszéltünk arról, hogy mégis nagyon más az alapszituáció, hogy itt ők ugye nem született varázslók, hanem van egy tehetségük, és enélkül az iskola nélkül akár el is kalódhatnának, hogyha jól értem. Tehát az kell, hogy ők együtt legyenek ahhoz, hogy ezeket a képességeiket ki tudják használni.
Igen, hát ugye miről van szó? Tehát a regény fikciója szerint Észak-Pesten, a Marina parton működik egy ilyen alapítványi magániskola, ahol ilyen nagyon tehetséges gyerekeket kiválogatnak, és úgy nem tudja igazából senki se, hogy miért vannak ők ott, a gyerekek maguk se, meg a szülőknek se igazán mondják meg, és aztán az első történetnek a végére derül ki a gyerekek számára, hogy igazából azért gyűjtötték őket össze, mert ezt a generációs problémát már ez az alapítvány maga is érzékeli, azt, hogy a szülőknek a generációja a világunknak a problémáit nem tudja megoldani semmilyen módon. Megértik ezt, és akkor valamilyen, mégiscsak valami választ szeretnének adni, és ez a válasz az lesz, hogy hát mi ugyan nem tudunk tenni semmit se, hülyék, ostobák, idióták vagyunk, de összeszedjük a tehetséges gyerekeket, és őket majd kiképezzük, mindenfélére megtanítjuk, hogy ők majd bölcsebbek, meg okosabbak, meg hogy jobban csinálják a dolgokat, és akkor a képzés rendszere az arra épül, hogy mindig együtt kell ilyen működniük, meg hogy egy csomó mindent kelljen tudniuk. Tehát, hogy ezek ugye ilyen kincskereső játék, tehát egy ilyen kalandregény, mind a kettő, de hát egy csomó kultúrhistóriai, meg tudománytörténeti érdekesség, meg nem tudom, mi fenék vannak benne. Mindenféle ilyen feladványokat kell megoldaniuk, miközben rohannak egyik helyről a másikra, illetve akkor tudnak átlépni a következő szintre, mint egy társas játékban, hogyha ezeket megoldják, és ezeknek a feladványoknak a megoldásához részben tudásra van szükségük, részben meg intelligenciára, de kiemelkedő intelligenciára, úgy is hívják ezeket a gyerekeket a történetben, hogy protointelligensek, és mindegyiknek van valami különleges képessége, de az nem ilyen varázslóféle, vagy nem tudom, nem vámpírok, hanem olyan, ami egyébként létezik a létező világunkban is. Van egy közöttük, aki egy nagyon érzékeny az ilyen pszichológiai manipulációra, és akkor ő egy ilyen rábeszélő gép, akkor van egy másik, akinek nagyon kifinomultak az érzékei, ő egy ilyen sentinel típusú figura, hogy nagyon, nagyon jó a hallása, meg nagyon erős, akkor nem tudom, van egy másik, aki egy Napóleon szindrómás, szóval párhuzamosan nagyon sok dologra tud egyszerre figyelni, ő az irányítójuk, hát ilyenek.
Meg van, aki az informatikában erős, van, akinek van küzdősportban jártassága, de nekem azt tűnt fel, hogy különösen értékesek azok a csoporttagok, akik valamiféle bölcsészképességgel rendelkeznek. Ugye ez nem szokott az ilyen szuperhősös történetekben olyan erős fontos szál lenni, tehát a meggyőzés képessége, a múlttal való analitikus viszony, vagy ilyesmik, ezek fontosak. Azt hiszem, hogy ezek neked is fontosak egyébként.
Meg azt érzékelem különben, és ezt így a gyerekeimbe is így próbálom beleültetni, főleg a nagyobbikban, a kicsi az megkapja 0-24-ben, de a nagyobbikba így próbálom beleültetni, hogy jövünk valahonnan, tehát egy csomó probléma, amivel mi találkozunk, azzal igazából már találkoztak korábban, és arról már születtek válaszok, de ahhoz viszont azt el kell olvasni a kultúrtörténetnek a megképződött műveit, és hogy az egy nagyon fontos dolog mindenféle egyébként nem bölcsész dologban, hogy ezeket ismerjük. És hát ilyen szempontból ez a rész, ez egy picit egy ilyen didaktikus dolog is, meg hát ez nekem otthonos, mint közeg nyilván azért is, hogy ez része az én saját világlátásomnak, és ezért aztán olyan figurákat találtam ki, akiknek meg szintén fontos.
Feltűnt nekem a két rész közötti különbségek között, hogy valami történt a mesterséges intelligenciával, vagy az ahhoz való viszonyoddal a két rész között. Kiderült, hogy a fikció szerint azt az egész iskolát bizonyos értelemben egy mesterséges intelligencia irányítja, ő az igazgató nő, akinek nincs is teste, hanem csak ilyen kivetítőkön jelenik meg. Na de itt kiderül, hogy spoiler nélkül, vagy picike spoilerrel, hogy ő mégiscsak egy ember. Tehát visszahumanizáltad a dolgot, ez attól van, hogy egyre többet foglalkozunk a mesterséges intelligenciának a negatív arcával? Vagy ez egy ennek más oka van?
Ugye ez az Anyahita nevű szereplő, aki ennek az iskolának az igazgatója, és akinek a neve a zoroasztrikus hagyományból jön, egy ilyen perzsa istenségnek a neve, aki egyébként az Orvis órákban is a fő istenség, meg ezek az ilyen ős magyar hagyományőrzők azt gondolják, hogy az volt az ősi vallásunknak a fő istensége. Ugye ezt valójában nem tudjuk, semmit nem tudunk arról, hogy milyen vallása volt ezeknek az ős magyaroknak. És akkor tehát, hogy ez egy olyan figura, aki gondolkodik, érzelmei vannak, de nincsen teste. És akkor ezt gondoltam tovább, és hát ugye ebben a másik részben úgy kiderül, hogy azért nem úgy ember, mint az összes többi ember, mert hogy ez egy, ő valójában hát a modellje Alányi András professzor volt, valójában egy ökológus professzor, aki így kómában fekszik már nem tudom mióta, és csak az agyhullámain keresztül érintkezik a világgal, tehát hogy Anyahita ebben a másik részben kiderül, hogy így volt ember.
Az első résznél nagyon sok olyan olvasói visszajelzést találtam, hogy annak azt élvezik az olvasók, hogy föl lehet ismerni budapesti helyszíneket, tehát bizonyos értelemben végig lehet játszani akár a sztorit. Itt viszont van egy balatoni helyszín is, de aztán utána mindenhol játszódik a dolog. Ilyenkor elmész, végigjárod a helyszíneket, vagy teljesen mindent tulajdonképpen leteszed egy pontra, és akkor ott van és kész.
Az első résznél ott keresték Attilának a városát, a gyerekek, ezt a Szikambria nevű, ugye az ős Budát, és azt nekem először ki kellett találnom, hogy az hol legyen. Hol legyen a mi világunkban. És hát ott végig kell egyrészt járnom, és akkor Budakalászon kitaláltam, hogy ott a kőbányánál ott van, az egy olyan kalandos helyszín, és akkor oda kimentünk a kisebb gyerekemnek az anyukájával, és képzeld, hogy tényleg vannak ott ilyen romok, de ilyen nagyon régi romok, ha félig a földben, hát nyilván nem Attila városának a romjai, de valami van. Ennél a másodiknál, ennél nem volt ilyesmi, hanem olyan helyszíneket választottam, ugye volt egy dramaturgiai vász, tudtam, hogy mit fognak csinálni, honnan, hová mennek, de hogy pontosan mik legyenek a helyszínek, ahhoz meg olyanokat választottam, amiket én nagyon jól ismerek. És ez azért kellett, hogy én ott magabiztos legyek ebben a környezetben. Ne arra kelljen figyelnem, hogy jobbra-balra lépek egyet, akkor leesek a pallóról. Azért, hogy én arra tudjak figyelni, hogy
például a magas fal Balatonon.
Igen, tehát ezeket olyanokat választottam, amit nagyon-nagyon jól ismerek, és ez azért is fontos volt egy praktikus dolog miatt is, mert tudtam, hogy körülbelül két hetem lesz arra, hogy befejezzem a szöveget, és körülbelül a kétharmadát két hét alatt kellett, vagy nem egészen két hét alatt megírnom. Ezért aztán az fontos volt, hogy ne ilyen helyszínismereti kérdések ne akadályozzanak, úgyhogy olyan helyszíneket választottam, amit jól ismerek, és ezek sok esetben ilyen szokatlan dolgok. Van például az Ócsai úton egy hatalmas ilyen raktárbázis, egy kisebb város, ott nem szokott egyébként mondjuk ilyen szerzők nem járkálnak oda, de én azt ismertem, mert ott dolgoztam egy évig, az egyik könyvescégnek, amit vezettem, ott volt egy hatalmas ilyen raktár szelvénye, és akkor oda tudtam vinni egy jelenetsort, meg az összes többi helyszínt is a második részben ismertem.
Az első rész méltatói, főleg blogok, meg maguk az ifjúsági olvasók, mondjuk a Dan Brown könyvekhez, vagy akár a Eco Fukuingójának az ifjúsági verzióját hoz hasonlították, vagy azt mondták, hogy itt valami ilyesmiről van szó, mert van benne titkos társaság, ezoterikus praktikák, de közben nagyon erősen mai világ problémákra is reflektált már az első rész is, de itt aztán, ahogy beszéltünk is róla, végképp klímakatasztrófa, menekült kérdés, politikai populizmus, minden előkerül, olvasható ez valamiféle ilyen politikai disztópiaként is?
Abban az értelemben igen, hogy ugye mondtam, hogy az első részben ugye az volt a gondolat, hogy már nem a jó és a rossz küzd egymással, itt meg az volt a fő gondolat, ami egyben a félelmem is, hogy a mi gyerekeinknek a generációja nem fogja tovább építeni azt a világot. Tehát, hogy nekik konkrétan így elegük van belőle, és abból, amit mi tettünk a világgal, és valami teljesen mást építenek a helyére, tehát hogy egy ilyen szakadás, egy törés jön a fejlődésben, és ez a történet tulajdonképpen azt meséli el, ahogyan eljutnak addig, hogy szembefordulnak a szülőkkel, és azt mondják nekik, hogy nem fogjuk követni azt, amit ugye ott hagyják őket, és hogy csak a saját morális parancsaiknak engedelmeskednek semmi másnak. Tehát ilyen értelemben, hogyha az egy politikai disztópiának tekintető, hogy szerintem a gyerekeinknek a generációja nem fogja tovább értetni ezt a társadalmi rendet, amiben élünk magát, akkor politikai disztópia.
Van egy bizonyos értelemben egy ilyen összefoglaló, rezonőri mondatként is felfogható, vagy mondatcsokorként felfogható rész, amit fel is olvasok, amit ugye a mesterséges intelligencia mond, hogy az erőszakot erőszakkal megállítani nem lehet, mert akkor nincs megállítva, és nektek pláne nem szabad ennek az indulatnak engednetek, mert soknak fájdalmat okozni, ezen az áron nem lehet igazságot venni, ilyen nincs. Ezt egy háború kitörése után is így gondolod?
Persze, mindenképpen. Ugye itt arról van szó, hogy miközben keresik a saját igazságukat, tehát mihet az egyik társuk, aki eltűnik, vagy elviszik, őt találják meg. Tehát itt ez a történet abban az értelemben kincskereső játék, hogy a kincs, amit keresnek, az egyik társuk. És közben olyan dolgokat tesznek, bántanak is több esetben másokat, amiről a mesterséges intelligencia azonnal felismeri, hogy ez el fogja torzítani az ő lelküket. De ez egy más dolog, mint az a fajta háború, ami most itt van körülöttünk, amikor ugye az egyik fél az próbálja megvédeni a hazáját, meg a
házait. Tehát erőszakra válaszol bizonyos értelemben.
Világos, tehát egy hódító háborúval szemben a pacifizmus az érvénytelen. Ők nem ebben a helyzetben vannak, tehát valószínűleg, hogyha egy ilyen háborús helyzetbe vittem volna őket, akkor a anyahita sem mondja nekik, hogy akkor adjátok meg magatokat, hiszen hogyha mondjuk ezt csinálta volna a világ, akkor ma az egész világ egy náci birodalom lenne. Tehát, hogy ez így nem jó megoldás, miközben egyébként körülöttünk vannak azért olyanok, akik ezt a választ adják ma is, hogy igen. Hát igazából le kéne tenni a fegyvert, és elfogadni, hogy így alakult. Hát azt tudjuk, hogy ennek ugye akkor nincsen vége. Néhány nappal ezelőtt a három számomra nagyon fontos gondolkodó, a Timothy Snyder, meg az Ann Applebaum és a Harari beszélgettek a háborúról, és azt mondta a Harari, aki nekem egy nagyon, nagyon fontos ilyen referencia, személy számomra, azt mondta Harari, hogy itt ennek az a tétje, ennek az egésznek, hogy ha Putyin akarata érvényesül, akkor nem csak Oroszországot és Ukrajnát, hanem az egész civilizációt visszaviszi a dzsungelbe. Visszaviszi egy olyan helyzetbe, amikor az elfogadható és itt tolerálható, hogyha erősebb vagy és nagyobb vagy, akkor oda megy a másik, az fejbevágod és elveszed, ami az övé. Ugye ez a hiperkapitalizmus alapú ilyen nagyon modern társadalmunk, azért az arra a gondolatra épül, hogy ilyet nem lehet csinálni.
Azért is kérdeztem ezt, de meg kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, meg azért, mert a legvégén kinyitod a lehetőséget, hogy merre fog tovább fejlődni ez a trilógia, vagy regény sorozat, hogy ott megjelenik a világjárványnak a gondolat, egy Wuhanhoz nagyon hasonló nevű városba valami fog majd történni, de hát közben azóta a személyes tapasztalatunk is az, hogy volt egy háború is, hát ezek meg fognak jelenni, tudod már, hogy miről fog szólni a következő rész, és kell-e várni rá 8 évet megint?
Remélem, hogy nem kell rá várni 8 évet, a fele az megvan, és még a háború kitörése előtt már a felét megírtam, az 5 évvel kis, tehát az már a jövőben játszódik, mondjuk a közeli jövőben, amikor ezek a gyerekek már elvégezték az iskolát, és fiatal felnőttek lettek, és annak a történetnek a bevezetőjében van egy ilyen távoli konfliktus, ami nem része a cselekménynek, de valahogy ez adja a keretet, és az a távoli konfliktus egyébként az, hogy nincs víz, már Európában kellő mennyiségben, és a Balti-tenger körül van ez tényleg létezik, egy ilyen öntözési társulás, aminek az a elgondolás az alapja, hogy a Balti-tenger az nem olyan sós, nem annyira sós, mint a világtengerek, egész enyhén sós, csak inkább brakvíz, tehát ilyen félig sós, félig édesvíz, és ráadásul a világtengerekhez csak a három dán nagyon sekélyszoros köti, és hát van egy ilyen, ez egy tudományos utópia, de ezt egyébként ez egy létező elgondolás, hogyha elzárjuk a három dán szorost, akkor 15 év alatt a Balti-tenger az édesvíz vízzé válik, egy édesvízbázissá, és abban a történetben ez megtörténik, elzárják, és elkezd édesvízzé válni a balti tenger a beléömlő folyók miatt, ám de az oroszok rögtön mondják, hogy ez akkor mostantól az övék, és hogyha nem engedik ki őket a balti tengerről a világ, akkor indítják a rakétákat, vagy nem tudom. Hát nyilván ugye ezt azért nagyon régóta lehet már körülöttünk látni, hogy itt miről van szó, arról, hogy az egész nyugati civilizáció hihetetlenül bepánikolt az átalakuló természettől, és attól, nem csak a klímaváltozástól magától, hanem attól, hogy azt lehetett látni, hogy senki nem tud jó válaszokat adni rá, mert hogy nagyon fájdalmas dolgokat kellene ahhoz tenni, hogy ezt meg, és mindenki azon ügyködött, hogy ezt erre valahogyan mégis legyen megoldás. És közben arra senki nem figyelt, hogy itt a szomszédban egy olyan típusú zsarnok nőtt ki, aki nem csak a saját országon belül, hanem az egész világot így fenyegeti, és hát ugye most már konkrétan meg is félemlíti mindenféle módon naponta. Ez egy nagyon nyomasztó gondolat, hogy ennyire vakok voltunk így,
hogy ne csak a nagyon nyomasztó gondolatokkal zárjuk be ezt a beszélgetést. Nekem nagyon sok örömet okozott az a tény, hogy szerkesztesz egy különleges könyvsorozatot, ami egy spanyol könyvsorozat, és Magyarországon ennek a fordítása jelenik meg, majd elmondott, hogy ez egy nagyon különleges körülmények között, a világ filozófusai sorozat, és az a helyzet, hogy ez egy hatalmas siker lett. Tehát olyan példányszámokba kelnek el filozófusokról szóló könyvek, amit megmondom, azt mondja, én nem gondoltam volna, pedig az én antropológiai optimizmusom töretlen. Szóval miről van szó pontosan, és mikről fogunk olvasni ezekben a könyvekben?
Ez a könyvsorozat egy spanyol kiadó, az Emse Publishing, és a magyar Lírának a közös gondozásában jelenik meg Magyarországon. De egyébként ez az Emse Publishing a világon 10-12 piacon ezt indította, ezt a könyvsorozatot. Összesen 60 része lehet, vagy annyi van ennek a sorozat, minden rész egy-egy nagy gondolkodónak az életét és a munkásságát dolgozza fel, mindegyik könyv 144 oldal, mindegyik ilyen B5-ös táblakönyv formátum. Nagyon jók a szövegek, ezek nem filozófusoknak íródtak, hanem olyan a filozófia iránt érdeklődő, de egyébként nem szakmabelieknek, akik nyitottak ezekre a kérdésekre, egyetemi filozófusok írták, minden rész, szóval szakemberek készítették.
Ez ilyen szabad egyetem színvonalú, kifejezetten jó szintű könyvek.
Arra nagyon figyeltek a szerzők is, meg mi is a fordításnál, hogy a terminológiát olyan módon jelenítsük meg, hogy ez képes legyen olyan is befogadni, aki nem szakképzett a filozófia területén. Ez egyébként mondjuk egy Hegelnél ez megoldható meg. Az összes idealistánál ez megoldható. De mondjuk már Hannah Arendtnél azért egy kicsit nehezebb volt, de ezzel megküzdünk, és az első rész az már kapható az újságos
tárgyakon. Első kettő. Most
került a második, igen, két hetente váltják egymást, és egy 10 nap alatt közel 20 000 példányt elvittek a Platonból.
Platonról szóló filozófiai könyvet, ami egyébként kifejezetten magas színvonalú ismeretterjesztés, ezt Magyarországon 20 000 példányban megvesznek újságosnál, hát ez nekem elképesztő hír, meg az optimizmusomat visszahozza.
Szeretném azt hinni különben, hogy ez azt is jelenti, hogy a világnak szüksége van a bölcsekre. És ez miért? Ezt én egyébként így belátom, hogy miért, mert ugye ma már nem tudjuk megmondani, hogy mi a valóság, és mi a kitalált. Minden olyan kuszos, zavaros körülmény, és nagyon nehezen értelmezzük azt, hogy mi történik velünk. De azzal kapcsolatban, hogy mi történik velünk, hogy kik vagyunk, hogy mi a jó, és mi a rossz, egy csomó ember egy csomó okos dolgot már kigondolt, és ezek a könyvek ezeket így összeszedik érthető módon, és hát én szeretném hinni, hogy azért van ekkora sikere, mert hogy a bölcs emberek bölcs gondolataira arra újra szükség lesz.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv.
10 plusz 1 remek új irodalmi hangos könyv. ABC sorrendben fogok haladni, mind az elmúlt évben, vagy egy év alatt megjelent hangos könyvek lesznek. Az első tehát Bereményi Géza, magyar Copperfield, felolvassa Máté Gábor, és a Magvetőnél jelent meg tavaly augusztusban. Csernaszabó András, Veszett paradicsom, felolvassa Rudolf Péter, a Kossuthnál jelent meg ugyancsak tavaly augusztusban. Dragomán György, Oroszlán kórus, felolvassa Füranikó és Anger Zsolt, Kossuth kiadó kiadványa ez is, és idén márciusi megjelenés. Grecsó Krisztián Vera, felolvassa Törőcsik Franciska, ez is Kossuthnál jelent meg, ugyancsak tavaly augusztusban. Bohumil Hrabal, Házi Murik, felolvassa Bánsági Ildikó a Titis hangos regény kiadónál, ez pedig idén januárban jelent meg. Kepes András Tövispuszta, bővített jubileumi kiadás, a szerző előadásában és az Open Book gondozásában jelent meg, ugyancsak tavaly augusztusban. Örkény István Tóték, felolvassa Mácsai Pál, Kossuthnál jelent meg, ugyancsak tavaly augusztusban, egész tavaly nyáron mindenki dolgozott. Szabó T. Anna Senki Madara a szerző előadásában, szintén Kossuth és idén március. Ludmilla Ulickája a Lélek testéről felolvassa Balogh Judit, Magvető adta ki tavaly augusztusban. Végül pedig Vámos Miklós, Apák könyve, felolvassa Alföldi Róbert, az Athénaum kiadványa, és tavaly decemberben jelent meg, a plusz egy pedig egy kicsit önfényezés, az Így szerettek ők című könyvem, ugyancsak megjelent tavaly a Korvinánál a szerző előadásában.